Örömmel és szeretettel, Isten iránti nagy hálával köszöntöm a pünkösdöt ünneplő gyülekezetet az Úr Jézus szavaival. Erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek a Föld végső határáig. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi mennyei atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk és pünkösdi ünnepszentelésünk megáldása jöjjön Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szent Lélek ereje által. Amen. Halljuk, testvéreim, pünkösd öröm üzenetét, úgy, amint az apostolok cselekedeteiről írott könyv második részének első 13 verséből olvasom, melyet leülve hallgasson meg a gyülekezet. Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek szent lélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogyan a lélek adta nekik, hogy szóljanak. Sok kegyes zsidó férfi tartózkodott akkor Jeruzsálemben azok közül, akik a föld minden nemzete között éltek. Amikor a zúgás támadt, összefutott ez a sokaság, és nagy zavar keletkezett, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. Megdöbbentek, és csodálkozva mondták, íme, akik beszélnek, nem valamennyien Galileából valók-e? Akkor hogyan hallhatja őket mindegyikünk a maga anyanyelvén? Pártuszok, médek és elámíták, és akik Mezopotámiában laknak, vagy Júdeában és Kappadóciában, Pontuszban és Ázsiában, Frígiában és Pamfíliában, Egyiptomban és Líbia vidékén, amely Ciréné mellett van, és a római jövevények, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok, halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek az Isten felséges dolgairól. Álmélkodtak mindnyájan, és nagy zavarban kérdezkedték egymástól, mi akar ez lenni? Mások azonban gúnyolódva mondták, édes bortól részegettek meg. Isten neve legyen áldott pünkös csodájáért is. És mi most csendesedjünk el helyünkön, és áldjuk őt imádságunkban. Igen, téged áldunk, hatalmas Istenünk, hogy végbe vitted a te szabadításod csodáját úgy, hogy még pünkösd is, pontosan a maga helyén megtörténhetett, és a Jézusban adott megváltást üzembe helyezted az egész világon. Köszönjük neked, hogy ennek nyomán már ott gyülekezet született, és azóta szerte a világon mindenütt van gyülekezeted. Hálát adunk a miénkért, itt a fasorban. Hálát adunk a 100 esztendőért a templom életében, és ahogy te nagyon sokszor meglátogattad ezt a gyülekezetet, kitöltötted lelkedet ige hirdetőkre, hallgatókra, örvendezőkre, szomorkodókra. Evangelizációs heteket adtál, mint ahogy 1948-ban is hatalmasan, messze a templom falain túl kizendült az evangélium. Köszönjük mindazokat, akik itt nyertek élő hitet. És köszönjük, hogy mi olyan szakaszában lehetünk a gyülekezet életének, amely nem fokozatos leépülés, hanem épülés a te mérhetetlen irgalmad által. Köszönjük, hogy sokan élő hitre juthattak itt a gyülekezetben, csak az elmúlt évek során is. Kérünk, hogy vezess tovább bennünket, és érleld, növeld a hitünket, vezess mélyebbre a veled való közösségben, az átadott életben. És most imádkozunk a gyászolókért, mindegyik családért, de külön is kérünk a megpróbált szülőkért. Imádkozunk, hogy ahova ember igazán nem tud gyógyítást vinni, oda te vigyél a te mérhetetlen szereteteddel, tapintatoddal. Köszönjük a lelkésznő testvérünket mennyi hűséggel, hittel, ragaszkodással pásztorolta különösen az asszony testvéreket, és szolgált neked, Urunk. Köszönjük, hogy azt mondtad, hogy aki nekem szolgál, megbecsüli azt az Atya, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. Áldunk az élő hitnek a csodájáért, hogy szent lelkeddel bizalmat támasztasz a szívünkben. És arra kérünk, hogy tisztíts bennünket, hiszen a te lelked meggyőz a bűneinkről, meggyőz a rossz beidegződésekről, hitetlenség, aggodalmaskodás, sokféle félelemből a te lelked oldhat ki. És hirdettesd te az igét, Urunk, ahogy első pünkösdön hatalmasan, de itt is a te erőd által. Amen. Fennállva hallgassuk, testvéreim, az alapigét. Isten szent lelke erejét kérve hirdetem a pünkösdi üzenetet, úgy, amint az apostolok cselekedeteiről írott könyv 16. részének 6-tól 10-ig terjedő verseiben találjuk. Azután átmentek Frígia és Galácia földjén, mivel a Szentlélek nem engedte nekik, hogy hirdessék az igét Ázsiában. Amikor Mízia felé mentek, Bitíniába próbáltak eljutni, de Jézus lelke nem engedte őket. Erre Mízián áthaladva lementek Troászba. Egy éjjel látomás jelent meg Pálnak. Egy macedón férfi állt előtte, és ezekkel a szavakkal kérlelte őt. Jöjj át Macedóniába, légy segítségünkre! A látomás után nyomban igyekeztünk elmenni Macedóniába, mert megértettük, oda hívott minket az Isten, hogy hirdessük nekik az evangéliumot. Foglalja el helyét a gyülekezet. Kedves testvéreim, a most felolvasott bibliai versek jó 15 évvel későbbi eseményekről szólnak, mint a pünkösd nagy csodája és napja. Pál apostol a második missziói útjára indul, Krisztus után 49-ben. A Szent Lélek vezeti. Nem különös, nagyon különös módon adja tudtára a lélek, hogy merre is folytassa az útját. Figyeljük ma ezeket az igéket, hogy tanuljuk belőlük, hogyan vezet valakit Isten szent lelke. Legyen a mai igehirdetés témája a Szent Lélek vezetése. Pünkösdöt ünnepelünk. Mielőtt témánkra térnénk, álljunk meg a pünkösdi történetnél. Bekövetkezett, amit Jézus megmondott a tanítványainak, kitöltöm az atyától elkért szent lelket rátok. Olyan elemi erővel érkezett a Szent Lélek, hogy itt a lélek vezetésére nem kellett várni. Meg se tudták volna tenni az apostolok, hogy az zárt ajtón belül maradjanak. Nem kellett kérdezni, hogy menjünk-e hirdetni az igét, mert a lélek kivitte őket a templom térre, és ha be akarták volna fogni a szájukat, akkor se tudták volna. És hirdették az igét, sőt, valami olyan csodaképpen, hogy ezek az egyszerű galileai emberek, gondoljunk Péterre, a halászra, meg a társaira. Sokféle nyelven hirdették az igét. Szinkrontolmácsolást végeztek, anélkül, hogy erre előre fölkészültek volna, és az emberek megdöbbentek, és azt mondták, hogy hogy lehet, az mi arabok is. Arabul halljuk az Isten nagyságos dolgait, krétaiak, mások, ki innen, ki onnan, ki amonnan, akik a nagy ünnepre, mert pünkösd volt, a nagy hálaadó ünnep, hozták az első zsengét, a termésből az egyik legnagyobb létszámú ünnep volt, nem csak úgy dolgozik az Isten ezen a világon, ő tudatosan beállította, hogy milyen ritmusban történnek az üdv események. Húsvétkor a Páska ünnepén áldoztatott meg a húsvéti bárány Krisztus. Majd föltámadott, mennybe ment, és pünköstkor kitöltetett a Szent Lélek. Egyszeri, tüneményes csodája volt ez a nap az Istennek. Nem csak, hogy különböző nyelveken szóltak, hanem a Szentlélek meggyőzte a hallgatókat. Legalábbis 3000-et a hallgatók közül arról, amit ezek az apostolok elmondtak. Szeretem úgy mondani, hogy a Jézusban adott nagy szabadítást, Jézus keresztjén, halálában és feltámadásában adott szabadító erőteret, műhelyt, pünköstkor üzembe helyezte az Isten. Az egész világra kiterjedően. Egy világhálót feszített ki. Sokkal előbb, mint hogy az internet megjelent volna, a Szentlélek háló az egész mindenséget beborítja. Bizonyos vagyok abban, hogyha a Holdra érkeznek emberek, és ott bizonyos telepet létesítenek, a Szentlélek háló ott is ott van. Mint ahogy a Holdra érkező űrhajós, ott se veszítette el a lélek hatását, amikor kilépett, és azt mondta, hogy dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és a földön békesség és jó akarat az embereknek. Tehát Isten egy hatalmas szabadítást hozott létre, aminek a lényege az, hogy ember, aki elszakadtál Istentől, és kettős bajod van, nem vagy vele élő kapcsolatban, és ráadásul bűnt bűnre halmozol. Ember, Isten neked elkészítette Jézus keresztjén azt a szabadítást, hogy a bűneid, amelyek elválasztanak tőle, így szoktam mondani újabban a sithegy, az ott azon a kereszten megsemmisült. Te oda mehetsz, leteheted, amit tudsz és amit nem tudsz, mert Jézus 2000 évvel ezelőtt megoldotta minden bűnöd kérdését. És újra visszaadhatod az uralmat, az életed fölött Istennek. helyre állhat ez a kettős tragédia, mert az ember nem így indult, hogy mint a makkos disznó jár kell, mintha egy lenne a teremtett tárgyak közül, hanem úgy indult, hogy áramszedővel. Lassan megtanuljuk a troli révén is. Ember, Isten irányít, az ő uralma alatt vagy ember. Ő mondja meg, mi a jó, mi a rossz, mit kezdj az életeddel, és majd meglátod, hogy milyen más tud ő kihozni belőled, mint amit te eddig, vagy ezután kihoznál magadból, vagy a körülötted élők, amit produkálnának. És ennek a nagy lehetőségét hozta el, pünköst, mert kitöltötte a Szent Lelket, és ebbe a világhálóban mindenki bekapcsolódhat, aki a hite karjával, mint a kis autók, ugye a Vidám Parkban, bekapcsolódnak az elektromos hálóba, és mozgásba jönnek. Ez a szabadítás annak az életében, aki hitet nyer, és a legjobb úton haladunk e felé mindnyájan, hiszen a hit igéből születik, tehát óriási dolog, hogy valaki kiteszi magát az ige hatásának. És ebből épül a kar, a Szentlélek munkája már ez is, ige és Szentlélek által egyszer csak megindul a szabadító áldott munka az életedben, és visszaadod, nem kénytelenségből, hogy ha már meghalt Krisztus, értem, nekem muszáj engedelmeskedni az Istennek, hanem boldog felismerésből, hogy Istenem, nekem a vaknak, a süketnek lelkileg. Megadod azt a lehetőséget, hogy megnyílik a szemem arra, hogy én a legnagyobb főnöknek az irányítását fogadhatom el, aki értem még a Szent Fiát is keresztre adta csak, hogy segíthessen rajtam, aki kitalálta ezt a mindenséget, átadhatom magam, hogy Uram, te bontsd ki a terveidet az életembe. Értjük, hogy a pünkös Pál apostol életében is akkor kezdődött igazán, persze már anyja méhétől elhívta az Isten. Szemmel tartotta, de amikor ott a damaszkuszi úton, kimondta Pál, hogy Uram, mit akarsz, hogy tegyek? Átadom a rendelkezésedre magam. És ez nem csak egy missziós ember életére érvényes. Minden ember életére, ami helyünk ebben a relációban van, ebben az összefüggésben, hogy Isten uralma, az Isten országa. Gyermekeként élek itt ezen a világon, hiszen Isten nem szent fazekakat akar legyártatni belőlünk, akik imamalmokká válnak, hanem emberré akar tenni. De az ember az egy ilyen lény, mint te meg én, plusz az Istennel való élő kapcsolat. Csak erre mondja a Biblia, hogy ember. Nem sértegetjük a többieket, de a Biblia világosan így beszél. Azon kívül egy lény, egy frusztrált lény, aki él ezen a világon, és próbál valahogy talpon maradni. Értjük pünkösnek ezt a mérhetetlen csodáját. És már is 3000 ember visszaadta az uralmat az Úrnak. Befogadták Jézust megváltónak, Úrnak a Szentlélek által, és az életükben megkezdődött az átrendeződés. Ahogyan valaki átvesz egy lerobbat életet, és megkezdi testileg, lelkileg helyre tenni. Ahogy ez megkezdődött, azonnal gyülekezet alakult. Mert tetszett az Istennek, hogy ezt a munkát egyénenként végzi ugyan. Nem lehet együtt egy gyülekezetnek újonnan születnie, ahogy nem tudtunk megszületni se így együtt, nem csak azért, mert különböző életkorúak vagyunk, de ha ugyanazon a napon érkeztünk volna erre a világra, mindannyian, akkor se tudtunk volna együtt megszületni, hanem egyenként. Ugyanúgy egyenként születik újjá egy ember, de mihelyt újjá született, már egy család várja. Tehát az Istennek ez a különös munkája, hogy testileg az az igazi, ha egy családban nő az a gyermek. Gondoskodik róla, hogy gyülekezetbe tagolja be, aki újonnan született, és így indította el az apostolokat, és ahogy láttuk az első missziói úton, hogy városról városra kis gyülekezetek alakultak. Megindultak Ciprusra, aztán tovább, jött a Pizidiai Antiochia, jött Ikónium, jött Lisztra, jött Derbé, mindenütt gyülekezetek alakultak. És aztán elmúlt 2 év, Pál apostol indítást kap a lélektől. Induljon a második útra. 47-ben ment az első útra, az egy kis kör volt, aztán a másodikról még nem tudta, hogy hol köt ki, mert nem kötötte az órára az Úr, csak azt, hogy indulj. Mégpedig azzal a szándékkal indultak el, Sílással együtt, Szilvánus vagy Szilász, ahogy a különböző fordítások írják, illetve a nevét találjuk a Bibliában. Elindulnak kettesben, mégpedig azért, hogy a már megszületett gyülekezeteket végiglátogassák. Csak most nem Ciprus felé kerülnek, hanem hátulról mennek, fölmennek. Szíriai Antiochia ott van már a Palesztina északi részén, és elindulnak Frígia és Galácia vidékére, azaz Derbében kezdik, aztán jön Lisztra, tehát hátulról visszafelé, és örömmel látják, hogy megmaradtak a gyülekezetek. Sőt, Isten bónuszokat ajándékoz Pálnak ezen az úton. Egy nagyon nagy bónusz volt Lisztrában életre szóló utitársat, munkatársat, utódot kapott egy fiatal ember személyében. Azt mondtuk volna, hát ott megkövezték Pált, hát majdnem meghalt. Hát micsoda csőd. Timóteus Lisztrában hitre jutott az első látogatás nyomán, és már azt mondták ott a testvérek, megértették, hogy Isten lelke őt misszióba hívja, hogy Pál, vidd magaddal Timóteust, olyan a szíve, annyira ég az Úr ügyéért. És senkiről ilyen szépen nem ír Pál. Hányszor visszatér, nincs hozzáfogható indulatú, aki nem a saját hasznát keresi, hanem a Krisztus Jézusét. Úgy buzog értetek, azért küldöm hozzátok, fogadjátok nagy szeretettel. Mindenhova küldhette, ott volt mellette. Az idős Pál úgy tekintette, mint a fiát. Igen, úgy, hogy szültem. Lelkileg, írja is a Timóteusi levélbe, az én fiam, nem volt családja Pálnak, felesége, gyermekei, de Timóteus ilyen nagy ajándék volt Istentől, mindvégig, az utolsó fogságában is ott van. Mindvégig, a halálában is szerintem. És utána folytatja a munkát, ott volt Korintusban nagyon sokat szolgált. Aztán Efézus püspöke lett, ahogy az ottani gyülekezet vezető. De most nem Timóteusról van szó, de nem lehet megállni, hogy ennek az örömét ne fejezzük ki. Az a gondolatuk, most már 3 vannak, hogy Ázsiában folytatják ezt a munkát. És lefelé, délfelé vezetett a nagy út, amelyen elindultak, a Via Sebastiae, 240 kilométer lett volna Kolossé, az az egyik központ, és még ugyanannyi Efézus a tenger, földközi tengerpartja, az volt Ázsia fővárosa. Irány oda. És mit olvasunk? Különös, amit az ige mond. A Szent Lélek nem engedte nekik,
hogy hirdessék az igét Ázsiában. Erre megállnak, és ha dél felé nem, akkor gyerünk északnak. És Mízia felé indulnak, a Fekete-tenger déli partján, ott Bitínia, az a környék, ott a mai Törökország vidékén járunk elünk. De megint azt olvasjuk, hogy Jézus lelke nem engedte őket. Lukács, aki az apostolok cselekedeteit írta, mint ahogy a Lukács evangéliumát is, nem mondja el bővebben, hogy mi volt az az akadály, vagy honnan érzékelték. Lehet, hogy erős belső késztetést kaptak az Úrtól. Nyugtalanná lett a lelkük, bizonytalanná. Nem volt békességük igazán, mert a lélek munkája, jelenléte szinte mindig fölismerhető abban, ha nem is biztos, hogy mindig, hogy békessége van az ember szívének azon az úton, amelyen jár. Lehet, hogy nyugalma nincs, lehet, hogy körülötte ég határ, meg igen-igen nagy feszültség között van, de belül békesség van a szívében. Vagy nem tudjuk, hogy betegség által állította meg az Úr őket, vagy a hatósági tilalom nem engedte valamerre. Nem tudjuk, mi csak találgatjuk. Tény, hogy megértették, az Úr nem délen, nem is északon akarja látni őket, s ugye keletről jöttek, elindulnak nyugatra. Ami még szabad tér volt, és engedte az Úr, hogy Troászba kikössenek a földközi tenger partján. Ez a Troász 15 kilométerrel délre feküdt Trójától, ha valaki a történelmet meg az irodalmat is így figyeli, érdekességként mondom csak. Megérkeznek Troászba, itt jön a második bónusz. Lukács, az orvos. A görög orvos is ott volt. Troászban. És mivel Pál beteg ember volt, ezzel is Isten vigyázott rá, nem hogy Lukáccsal ezzel, hanem a betegséggel. Mondja is, mikor arról beszél, hogy töv is adatott a testembe, a sátán angyalod gyötörje, háromszor könyörögtem, hogy múljon el. Elég neked az én kegyelmem, mert a kijelentések nagysága miatt elbizakodnál. Így meg úgy jársz, mint amikor az órára ráteszik az ingát, és szépen megy a nyomvonalon. És Isten nem hagyja cserben. Vele végezteti ezt az óriási munkát. Azt mondja egy helyen, az 1 Korintus 15-ben olvassuk, hogy többet munkálkodtam, mint az összes apostol együtt véve. De nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme. És állít mellé orvost. Élete végéig kíséri Lukács. Úgy gyűjti össze a megelőző anyagokat, de innen kezdve, ha megfigyeljük az apostolok cselekedetéről írott könyvet, a 16. résznek itt találjuk azt a mondatát, amely többes szám első személy. Itt már Lukács innen kezdve úgy ír, mint aki tanúja az eseményeknek. Azt olvassuk itt. A látomás, ja igen, után nyomban igyekeztünk elmenni Macedóniába, mert megértettük, oda hívott minket az Isten, hogy hirdessük nekik az evangéliumot. A második bónusz, ez csodálatos, hogy Isten, mint ahogy a rakétákat lövik ki, hogy első fázis, második, a megfelelő helyen bekapcsolja, akire vagy amire szükség van. Ő tudja jól, átadta az életét az apostol, irányítja az Úr. Ott vannak bizonyára nagy bizonytalanságban, nem értik Isten terveit, nem ismerik a szándékát, vártak. És ezt olvassuk. Egy éjjel Pál látomást lát. Egy macedón férfit, ugye Európa görög részében ott. az ottani területen, Filippi és környéke, Tesszalonika, Bére, a többi, ott Macedónia, Makedónia, de annyira megszoktuk, hogy Macedont mondunk, senkit ne bántson, akinek a fülét megüti, hogy mi cével, de a bibliai zsargonban ez így hangzik. Tehát Macedónia, és ez a macedón férfi ezt mondja a látomásban, hogy jöjj által Macedóniába, és légy segítségül nekünk. Azonnal tudja, hogy mit kell tenni. Bízott ebben, ő már ismerte Istent, hogy a megfelelő időben meg fog érkezni a megfelelő boríték. Mert egy csodálatos akadályverseny, testvéreim, a hívő élet útja. Egy nagyon érdekes. Amíg valaki óvatosan úgy hezitál, hogy ja, bízom az Úrban, de azért nem adom át az életemet, ezt nem ismeri meg. De ha kinyílik a szíve örömmel, hogy Uram, hát te gondoskodsz mindenről. Hát te tudod, hogy mikor és mire van szükség, ha arra nincs szükség, nem fogod megadni. És akkor én ne regmáljak, ne erőszakoskodjak, hanem mondjam azt, hogy Uram, te tudod jobban. És itt Pálék elindulnak, mit tudták ők akkor, hogy milyen horderejű lépés következik? Európába hozzák át az evangéliumot. Na de hát akkor nem volt Európa, hanem akkor ez az egész a római birodalom része volt. Tehát csak annyi történt, hogy Troászból, illetve a tengerparti kikötőből átmennek Neápoliszba, a római tartományból, egyikből a másikba. Így olvastam egy angol teológusnak a mondatát, hogy Pálnak ugyan nem állt szándékában Európa meghódítása. A Szentléleknek azonban bizonnyal igen. És akkor Pál megy. Ő ott Ázsiába bütykölt volna tovább. Ott tette volna a munkáját, és maradt volna egy ázsiai, kicsire zárt keresztjén világ. Átjön Európába az evangélium, hát Európa lett a kereszténység központja. Hát innen indult utána Ázsiába, Afrikába, Dél-Amerikába, indult aztán Észak-Amerikába, hát európaiak vitték magukkal, hiszen egész Észak-Amerika az indiánok csoportjait leszámítva európaiakból épült föl. Tehát itt egy nagyon döntő lépés következik, amiről most nem szólunk bővebben, mivel ők a Szentlélek emberei voltak, vezette őket az általa jónak látott úton. Mindnyájunk életének ez az alapkérdése. A lélek emberének lenni. Engedni, kérni, követni a lélek, a Szentlélek vezetését. Ha Isten éltet bennünket, az a vezetés fordult meg a szívemben, hogy július 2 vasárnapján a Szentlélek vezetéséről Isten akaratát hogy értheti meg az ember a gyakorlati életben. Erről keressük az ige válaszát majd, mert most arra nincs időnk, hogy ennek a részleteiről is szóljunk. Most még csak hadd szóljak, talán kicsit összefogottan is arról, hogy hogyan is éltem át egy-két esetben, kicsiben, a magam nagyságrendjében, azt, amit az apostol nagyban. 1993-at írunk. 17 éve vagyok a Fóti gyülekezet lelkésze. Ébredésben van a gyülekezet, de valami megakad. Tanakodunk. Parókiát építettünk, gyülekezeti házat. És nem tudjuk a templom belső festését elvégezni. Nem ekkora templomét, hanem ennek az ötödéjét. Mi van itt velünk? Elfáradtunk. Azután nem kell székeket behozni nagy ünnepen a templomba. Tanakodunk. Mi történt? Eltemettem igaz 1000 gyülekezeti tagot 17 év alatt. A azért az nem semmi egy gyülekezet életében, de születtek is. Ott volt a templom, tele volt, de a pótszék hiányzott. Mi történik itt? Egyszer csak a közelemben elhangzik egy kérdés. Vajon mindig fóton akar látni az Isten? Abban a pillanatban tudtam, hogy nem. Ott, abban a pillanatban világos volt. Addig mindig mondtam, ha abban a korban, amiben voltam, többen megkeresik a lelkipásztorokat, hogy jönne a gyülekezetbe szolgálni, vagy átmenne másikba, én mindig megköszöntem. Egyébként is a fótiak így mondták, ebből a gyülekezetből csak temetőbe vittek ki papot. Sorra így történt, hát aki már oda eljutott, az ott már lecövekelt. És erre az eseményre 3 héttel egyik budapesti gyülekezetbe hirdettem az igét, evangelizációs sorozat, minden este megyek, nem tudtam én, hogy a fasorjak ott vannak többen, és hogy a missziói diakóniai gondnok az este után, mikor kezet fogunk, azt mondja, hogy meghalt az egyik lelkipásztorunk a fasorban. 93-at írtunk akkor. Imádkozunk nagy tisztelt úr többre bizatásáért. Hát 2 év belső vívódás is, de itteni harctér, de itt vagyok. Teljes békességgel megértettem, hogy Isten lezárt egy szakaszt, és jól lehet, egészen más körülmények között indultunk, mint ott éltünk egy megébredt gyülekezetben, de elindít egy szakaszt. 2009-et írtunk. Elfogytak a lelkipásztorok. A nyugdíjas, de igen sokat segítő lelkipásztor meghalt. A hűséges fiatal társaim világot látni mentek. Egyik Németországba, a másik a feleségével Japánba. A 6 éveseknek megletelt az idejük. A szélrózsa minden irányába, mind a kettő. Itt maradtam egyedül. Én ugyan már régen fontolgattam, hogy Uram, ha elérjük a jubileumi évet, nekem nyugdíjba kell menni, mert gyülekezetet vezetni ebben a korban, hogy az utolsó 5 évemmel lerontsam, amit a megelőző 15-ben építettünk, ezt nem szabad. Úgyhogy ebben én szépen megnyugodtam, és kerestem a beosztott lelkészeket. Az egyiket 2 héttel azelőtt valahova már meghívták. A másik eljött, be is mutatkozott, ígérte is, hogy már csak egy utolsó beszélgetés, utána jött a telefonjelzés, hogy bocsánat, de ott fogták. És amikor én itt álltam, azt mondtam, mint ahogy itt Pálék megrekedte. Uram, hát tulajdonképpen a fasor nem az én gyülekezetem, hanem a tiéd. Én a te elhívásodban vagyok, addig, ameddig te adod, aztán ezt a gyülekezetet te viszed tovább. Mit tegyünk? És akkor ezeket az imákat elmondom, egyszer csak feltűnik lelkésztársamék sziluettje, az egyik budapesti gyülekezet meghívottjaiként. Azonnal az fordult meg a fejembe, hát nekik itt lenne a helyük a fasorba, ahol együtt szolgáltunk már 8 évet, de most meg kell várni, míg az a kérdés lejátszódik. És az a kérdés, az végül lezárult. Mégpedig úgy, hogy ők nem mentek oda. És akkor adta az Isten a hívást. És hozta el ezt az időt, és zárójelben megmondom testvéreim, lépten nyomon azt kérdezgetik, hogy milyen érzés nyugdíjasnak lenni. Hát én nem vagyok nyugdíjas lelkipásztor. Hát én aktív, fasori, parókus lelkipásztor vagyok, csak Péter kollégám a gyülekezet vezető lelkipásztor. És jó érzés aktív parókusnak lenni, úgyhogy más hordozza azokat a terheket, amiket hát 40 éven át különböző gyülekezetekben én is hordoztam. És azt is elárulom, ha Isten éltet, és a gyülekezet el nem küld, én jövőre nem megyek nyugdíjba. Hanem folytatom tovább, majd Isten megmutatja az ő terveit, mert ő tudja, de értjük, hogy mit jelent, amikor Isten lelke áthúzza a számításainkat, vagy úgy ad ötletet, hogy nekünk régen kifogyott a fantáziánkból minden. És hadd fejezzem be azzal, egy hete itt volt nálam egy házaspár. Két éve jártam télen egy vidéki városban, evangelizációs szolgálaton, karácsony előtt 3 nap. 3 évvel azelőtt hívtak, de nem volt módom, ekkor mentem. Az evangelizáció első estéje után, másnap, miután tudtam, hogy a kocsimnak az egyik égője kiment az már vagy 2 hete, 3 hete itthon is, de nem szoktam ilyenbe annyira buzgó lenni. Arra gondoltam, hogy ott több időm van, hiszen csak az esti szolgálataim vannak, és az egész napot nem kell mozgásba tölteni. Elmegyek a Renault szervizbe. Ott megjelenek, egy fiatal asszony veszi át, 40 körüli asszony a problémát, és mosolyogva fogad, áldás, békesség. Azt mondja, hát ott voltam este, tetszett is, amit elmondott. Megjavult a Renault, és egy kis kapcsolat, egy kis szál elindult, mert utolsó este megmondta, hogy nagyon nagy problémái vannak, de hát most nincs idő arról beszélni. E-mail, telefon, őket megkérdeztem, hogy elmondhatom-e az esetüket, azt mondták, név nélkül, bárhol és bármikor, ha ez segít. Elmondta, hogy a férjét valaki megkörnyékezte a munkahelyen, és igen nagy feszültségben vannak, esik szét a családjuk, 2 gyermek ott van. Én intettem, hogy türelemmel legyen, és próbálja szeretetével most nem feszíteni a hurokat. A lényeg, hogy készek voltak a tanácsomra egy házaspári hétre együtt elmenni, a férje is. És a férje ott megtért. És szabad lett attól a kapcsolattól, felszabadult a szíve. A feleség, aki eddig harcolt nagyon szépen, csendesen, alázattal, tűrve is, revánsot vett. Egyszer csak elmaradnak e-mail, telefon, egyszer csak a férjétől jön az SOS, ugye a feleségem körül baj van. Addig el sikerült jutni, hogy ha csak tehetik, menjenek el a következő évbe is arra a házaspáros csendes hétre. És most voltak ott, a házaspáros csendes hét utolsó estéjén. Odáig jutottak, hogy a feleség azt is bevallotta, hogy bizony tetleges ütlenség is történt, mire a férj autóba vágta magát is neki az éjszakának. Nagyon messzire elment már, amikor megállt, és azt mondta, hogy hát tulajdonképpen imádkoznom kellene, hogy Úr Jézus, most mit tegyek? És akkor azt a választ kapta, hogy te nem ugyanezt cselekedted? Én megbocsátottam neked. Neked is meg kell bocsátanod a feleségednek. Erre megfordult és visszament. Hajnali 2:30-ig beszéltek, vívódtak, tusakodtak, másnap délelőtt a feleség letette a bűneit egy lelkigondozó segítségével. És ide már úgy érkeztek délután, rokonokhoz is, de mindenképpen el akarták mondani, mint akik átélték azt a szabadítást, hogy végre talajt tett a lábuk alá az Isten. Tudjátok, mi rendített meg engem? Uram, te ennyit fáradozol egyetlen életért, egyetlen házasság megmentéséért, és Uram, hát én 3 évvel előbb elmegyek ebbe a városba. Ez a Renault szál. És akkor még az ottaniak nem tudtak ezekről a lehetőségekről, amikről én tudtam a házaspári heteket illetően. Uram, hogy van ez? Vagy az a férj megy az éjszakába, és elmegy, és ott hagy, és fölborít mindent. Megállítod? Befejezem, testvéreim. Úgy is visszatérünk rá, ha Isten éltet bennünket. Így dolgozik a mi Urunk a Szent Lelke által ma is. Harcol értünk, és vezeti a gyermekeit. merjük átadni az életünket. Uram, tiéd vagyok. Köszönöm, hogy ezt az ajándékot adod nekem is, hogy egyszerűen, sokszor botladozva, járva, mégis a te lelked vezetését kaphatom, mint életem meghatározó alapját. Mert akiket Isten lelke vezérel, azok Istennek fiai. Ad Isten szent lelket azoknak, akik engednek, engedelmeskednek neki. Amen.